Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 266-os számú énekét énekeljük kezdő énekként. 266-os éneket az énekes könyvünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 105-ös számú éneket énekeljük liturgiai énekként, 105-ös ének az énekes könyvből. Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a te nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk, vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem a kedvemet. Hajlíts szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Amen. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam a kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére, tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Együnk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te gondot viselsz minden gyermekedről. Köszönjük, hogy így tehetjük eléd egyházadat is, mert te őrzöd meg a kísértések között, hogy tiszta szívvel tudjunk ragaszkodni hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltár előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk annak 22. fejezetében, az első verstől a 14. a következőképpen. Isten igéit tehát Máté evangéliumából olvasom a 22. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött ki, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltóak. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Van elő 3-4 hely, még gyertek előre. Negyedik sorban még van ott néhány hely. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön is köszöntünk távolról jött vendégeket is. Dániából érkeztek Máriának a szülei, illetve testvére. Kértem, hogy rövid köszöntéssel legyenek itt közöttünk. Mária, please. Talán egy dán éneket fognak elénekelni. Tamás nincs most itt, ugye? Viki, tolmácsolsz röviden. Viki will translate. Some words.
Okay.
Jó?
We will sing two songs in Danish. Két dán éneket fogunk énekelni. The first is an evening song, but we think it's beautiful, so we'll sing it. Az első az egy esti ének lesz, de úgy gondoljuk, hogy nagyon gyönyörű, úgyhogy ezért énekeljük. And the next was a song I think you know, and now you have the opportunity to hear it in Danish. A második ének azt úgy gondolom, hogy ismeritek, és most meghallgathatják az dánul.
Yeah.
You can let's introduce them into a couple of words about your family.
This is Jette. You can say a little bit.
Yeah, I'm 15 years old. And I'm Maria.
Maria, Öcsevel.
I want to be farmer.
Farmer szeretnék lenni.
Add a Maria, Maria.
Maria, az anyukája vagyok, édesanyja.
My name is Lore.
Lore, hívnak.
And now we have opportunity to see your country because we can visit.
Örülünk a lehetőségnek, hogy megismerhetjük az országotokat és meglátogathatjuk Mariát.
So we have 3 days here and 3 days in Budapest.
Most 3 napot itt töltünk, 3 napot pedig majd Budapesten.
My name is Hanzsia.
Sorry.
I am Maria's father.
Maria édesapja vagyok.
Yeah. And I am farmer.
Farmer vagyok.
And they work together now.
Yes. Most együtt dolgoznak, apa és fia. Thank you.
Köszönjük szépen, érezzétek jól magatokat itt mi nálunk. Egy bizonyságtétel következik, Fintor Tamás testvérünk szeretne bizonyságot tenni. Meg egy pohár vizet hozni az asztalra. Ez egy nagy bizonyságtétel, Tamás.
Egy órás bizonyságtétele készültem. Misi bácsi. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy örömömet szeretném megosztani, ami hétfőn történt velem. Arról van szó, hogy van nekem egy barátom, akivel együtt szoktunk futni, járni, és ő nem hívő ember, és úgy bennem volt az, hogy beszéljek neki az Úrról, és egész futás alatt ez volt benne, hogy mondd el neki az evangéliumot, mondd el neki az evangéliumot. És szoktunk utána beszélgetni, és a futás után, hogy beszélgettünk, így az volt benne, hogy már alig várom, hogy előhozhassam így Istent, és hogy sikerült is, és hogy bizonyságot tettem neki az Úrról, és hogy ezért nagyon hálás voltam így Istennek, hogy ez így megtörtént.
Köszönöm szépen. És hát első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapi köszöntést.
Születése után a 70-es években a kis-ázsiai szárdiszi gyülekezetben. Éppen egy közgyűlés közepén vagyunk.
Kedves testvéreim, elmondhatjuk azt, hogy az előző évünket nagyon sikeresen zártuk, nagyon sok alkalmat tudtunk tartani, hála Istennek az alkalmak látogatása is nőtt, sőt, sikerült megnyernünk pár olyan befolyásos embert a gyülekezetnek, akik nagyban támogatják gyülekezetünket így, anyagi gondjaink sincsenek, beindítottunk új alkalmakat. Alapvetően elmondhatjuk, hogy egy élő gyülekezet vagyunk. Remélem egyetértenek ebben a testvérek.
Egyetértünk.
Igen, ki az?
Levelet hoztam nektek, Patmos szigetéről, egy bizonyos Jánostól.
János? Fú, de ismerős ez a név.
Na de hát, mit tudhat ő rólunk, ott él egy szigeten? Hát, milyen levelet küldtek? Na de mindegy, halljuk.
Én csak azt adja tovább, amit az Úrtól hallott. Felolvasom. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinek az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz.
Na tessék, ugye? Hát ő is csak azt tudja mondani, amiről én itt beszéltem. Mi egy élő gyülekezet vagyunk.
Figyeld inkább a folytatást. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.
Tessék, mit mondtál?
Pedig halott vagy.
De hát honnan veszi ilyeneket ez a János? Hát nem is ismer minket, hát nem tud rólunk semmit.
János csak az Úr hangja, az ő szóvivője.
Jaj nekünk! Az Úr megítélt bennünket.
Ez nem ránk vonatkozik.
Jól beszélsz, testvérem, ez biztos, hogy nem ránk vonatkozik. Nincs esetleg nálad valamilyen másik levél. Lehet, hogy összekeverted a leveleket.
Hát van itt még Efézusban és Filadelfiában.
Hadd nézzem. Is. Megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Még hogy ez vonatkozna a filadelfiaiakra? Arra a porfészekre? Hát biztos, hogy ez vonatkozik ránk. Hát itt valami baj van a címzéssel, írnök. Összekeverted a leveleket.
Én nem tévedek, de figyeld inkább a folytatást. Ébredj fel!
Ez a szíven ütött engem. Igen, önigazságban voltunk. Testvérek, igazság...
Hallgass! Nem, ez nem vonatkozik ránk. A mi gyülekezetünk egy jó gyülekezet, egy élő gyülekezet. Nem fogadjuk el ezt a levelet. Menj tovább, Isten veled!
Hát ezeknek nem kellett ez a levél. Nem fogadták el, hogy nekik szól. Én azért tovább próbálkozom, hát ha megfelel az igazi
vagy. Megkaptad az üzimet, amit küldtem.
Meg, most láthatom.
Nézzétek, hogy tegnap milyen ruhát vettem a plázába.
De úgyse nem gondolod komolyan, hogy ezt fel is veszed.
Miért szerinted? Azért vettem, hogy a szekrénybe tároljam ma?
De hát mindenet kilátszik belőle.
Na és az a lényeg, az a fog, hogy mindenkit meghódítani a diszkóba.
El tudom képzelni, anyukád mit szól hozzá, hogy felveszed.
Na ne járd már az erkölcsöt!
Az semmi. Tegnap voltam diszkóba, és egy olyan helyes pasival jöttem össze.
Na mutasd!
Valamik helyi vállalkozás, a tök gazdag.
Ez igen,
aztán. És tudod milyen kocsija van? BMW.
Te aztán nagyba utazol.
Egyszerűen síralmasak vagyok. Azt hiszitek, ez az élet? Pasizás, meg bulizás, meg a pénz, minden. Hát az életen is sokkal többet ér.
Miért szerinted az az élet, amit te csinálsz, hogy állandóan a templomba járt és a szent hazakeptet összőt?
Igen, az összőt!
Nem csak vacsánat, hanem minden nap!
Sziasztok! Levelet hoztam nektek.
Levelet? Nekünk? Kitől?
Valakitől, aki nagyon jól ismer titeket és szeret is.
Ez egyre izgalmasabb. Ki a feladó?
Az, aki az egész életeteket a kezében tartja.
Na csak, magától a jó Istentől!
Ember, ne humanizálj! Bizony, ez nem is, figyeljetek, nektek szól.
Hallgassátok, felolvasom. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez olyan nyelven íródott, amit talán nehezen értetek meg, lefordítom a ti nyelvetekre. Én tudom, hogy sok tennivalód van. Ismerem azt a nagy üzemet, amit életnek nevezel. Úgy tűnik neked és másoknak is, hogy benne vagy az élet sűrűjében, De valójában halott vagy.
Mi van? Miről beszélsz? Na, ezért már kicsit kemény dolog, hogy mi halottak vagyunk.
Na, nekem nem hittétek el, hogy ez az élet, amit ti életnek neveztek, az igazából semmit nem élet, nektek szól.
Figyelsz. Ez nekem is szólt.
Nekem? Én, aki az emlékezett gyülekezet ifjúságába járok, napi, heti háromszor ott vagyok a templomban, nekem szólna az, hogy halott vagyok, ez egyszerűen felháborító.
Na figyeljétek azért ezzel a nagy üzemmel, mondok valamit rólunk.
Na, ne kezdél el, már kicsit lelkizi te is. Jó van, postás néni, ez nem nekünk szól. Tessék, arrébb fáradni, nekünk ebből a szülekből nem kell, viszont látásra.
Ezek se fogadták el ezt a levelet. Nem marad más, mint hogy önökhöz forduljak. Hát, ha valaki magára ismer, és elfogadja Istennek a figyelmeztetését. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térd meg.
Köszönjük szépen a köszöntést. Álljanak fel, akik az elmúlt hónapban születtek. Tehát most köszöntjük az október hónapban születetteket. Anybody was born in October? No. De azért adjatok neki, mert nem lesznek itt majd a születésnapjukon. Istentől gazdag áldást kívánok a kedves testvérek életére, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Katom, vendégeinek adjál, mert hogy this is a birthday gift for you. We don't know when. Még egyszer a wife is. Elfelejtetted wife, hogy te is októberi? Még egyszer sok áldást kívánok a kedves testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 269-es számú énekünk eléneklésével. 269-es éneket énekeljük. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigét, ugyan írva találjuk Péter első levelében, annak első fejezetében, 13. verstől a 16. a következő héten. Isten igény tehát, Péter első leveléből olvasom, az első fejezet 13. versétől. Így szól Isten igéje. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Ez is a igéért. Kedves testvérek, tegnap találkoztam a 94 éves keresztanyámmal, aki mikor megkérdeztem tőle, hogy is hogy érzi magát, mondta, hogy Misikém, az a probléma, hogy már butulok. És mondtam neki, hogy az nem baj, ha az ember tudja, hogy butul. A probléma akkor kezdődik, amikor nem tudja, hogy butul. Azt hiszi, hogy minden rendben van körülötte. És az igénk egyébként erről szól. A mai ige szakaszunk is arról szól, hogy valamit a tudatlanság idejéből visszahoztak az emberek. Péter ír a gyülekezetnek, mint ahogy itt a gyerekek, a fiatalok jelenetében is ott volt az Isten üzen. Most itt nem Jánoson keresztül, Patmos szigetéről, hanem Péteren keresztül. Péter első leveléből olvastam az igét. Péteren keresztül beszél a gyülekezethez Istennek az igéje. Isten népének szeretne üzenni az Isten, és ez a gyülekezet az a gyülekezet, aki egyébként Krisztus megváltottjaként éli az életét, és már növekedni szeretne az Úrban, már szeretné az Isten igéjét megélni egyre jobban. És azóta is a gyülekezet életét, meg Isten népének az életét legjobban emésztő problémáról írt Pál apostol, Jócsán Péter apostol most a gyülekezetnek. Tudnék, volt időszak, amikor az ember nem volt tudatában annak, hogy mi az Istennek az akarata. Nem volt tisztában azzal, hogy mi az Istennek a rendje az ember életét tekintve. De aztán jött egy fordulat az életébe, az élete megváltozott, egyszer csak rádöbbent arra, hogy Isten kicsoda, mert az Isten szent lelke világosságot adott az életébe, tehát megváltozott az egész képe. Most már nem a tudatlanság idejét éli, mert ez a változás, a megtérés és az újjászületés ez elhozta az életében a felismerést, az Isten ismeretet, az egyén ismeretét, az önismeretet, és az Istennek a megismerését is. Tehát a tudatlanságból megérkeztek az ismeretbe, a felismerésbe az emberek. Ez egy csodálatos dolog. Ha valaki a tudatlanságból a felismerésbe érkezik, amikor az ismeret, az Isten ismeret és az önmaga ismerete is világos lesz, ez egy csodálatos dolog. Az ember újjászületik, az ember új életet kap, az ember új gondolkodást, új életértelmet nyer. Óriási dolog ez. A probléma ott kezdődik, amikor az ember a Krisztus ismeretben, a tudatlanság ideje után a megtérése után a tudatlanság idejének a vágyai visszaérkeznek az életébe. Tehát az a tragédia, amikor a felismerés már eljött az életébe, és mégis visszavágyakozik a tudatlanság idejébe. A tudatlanság idejét ismerjük a Szentírásból, az Isten elnézi. Azt mondja, hogy a tudatlanság idejét nem számítom be. Amíg az Isten szent lelke még nem adott nektek világosságot, amit abban megéltetek, azt az Isten elnézi. De utána jön egy másik fázis, amikor a visszabutulásnak a veszélye érkezik az ember életébe, amikor visszavágyakoznak abba a tudatlanság állapotába, vagy annak a tudatlanságnak a vágyai kezdenek fölnövekedni az emberbe, és megemészti mindazt, amit egyébként az újjászületés adott az ember életébe. Tehát a visszabutulás veszélyes az emberre, az egyénre és a gyülekezetre nézve, mert tudnélik azt az újjászületést, amit átélt az ember, azt utána visszaviszi az előző időszakba. És az a probléma, mint amit keresztanyámnak is elmondtam, hogy nem az a probléma, hogy az ember butul, hanem az a probléma, amikor már nem veszi észre, hogy butul, hanem azt gondolja, hogy egyébként minden rendben van körülötte. Most hát a hívő ember életében is az a tragédia, amikor a újjászületés bizonyossága, a Krisztusban való lét hatja át az egész életét, és nem veszi észre, hogy egyébként visszaputult. Visszavette a tudatlanság idejének vágyait az életébe, és azok a vágyak irányítják az életét. Tehát nagyon szomorú dolog az, amikor valaki visszacsúszik az újjászületésből a tudatlanság idejének vágyaiba, és az irányít az életét. Az Úr azt akarja, ahogy ebben az igében nyilvánvalóan elénk áll, hogy szentek legyünk. Sokan nem értik ezt. Ezért itt minden szentek napja körül sokan boncolgatták ezt, jó tisztázni magunkban, hogy mit jelent az, amikor az Isten azt mondja, hogy szentek legyetek. Mit jelent szentnek lenni? Katával utaztunk a görögszállási biztos kezdett gyerekháznak az ünnepére, meg kifizetni a földmunkaprogramosokat a hétvégén, amikor a rádióban hallgattuk egyik protestáns lelkész testvérünknek a eszmefuttatását, és jól indított egyébként, mert mondta, hogy hát bizony sokan félreértik a szenteket, mert hogy a szentek nem azok a szentek, akiket a vatikáni bíróság szentnek ítél, és az ördög ügyvédje támadásai ellenére is bebizonyítják róla, hogy egyébként az élete egy Istenhez kötődő és csodákkal teli ember. Azok a római katolikus egyháznak a szentjei. A Szentírás nem így beszél a szentekről. A Szentírás úgy beszél a szentekről, hogy azok az Isten számára elkülönített emberek. Ő is mondta egyébként, ez a lelkész testvér, mondta, hogy azok, akiket elkülönít az Isten magának, mint például, nem hozta ezeket a példákat, csak én mondom most a testvéreknek, mint például, amikor a Szentírás arról beszél, hogy van egy szent sátor, ez az Istennek a tulajdona. Abban nem lehetett csak úgy beheverni, fáradtságában az embernek, vagy az esőerdőt behúzódni, mert az volt az Úrnak a lakhelye. Vagy a szent edények, amelyek egyébként ott az Isten tisztelete körül forogtak, amit egyébként elloptak, vagy magukkal vittek azok, akik Izraelt legyőzték, és ott visszaéltek ezekkel a szent edényekkel, az Istennek elkülönített edényekkel. Ezek a tárgyak, amelyek az Istennek elkülönített edényei voltak az Ószövetségben. Az Ószövetségben az emberek, akiket az Isten magának elkülönít, és már magának használ. És nem lehet csak úgy használni, mint hogy a szent edényeket fogták, aztán keverték benne a pörköltöt, vagy én nem tudom micsodákat ott az emberek ott a lakomán, hanem ez a szent edény, ez el van különítve az Istennek, az az ember el van különítve az Istennek. Most eddig a gondolatmenet nem volt, az csak utána, amikor arról kezdett beszélni, hogy hát most itt vagyunk a minden szentek napján, kimegyünk a szüleinknek a sírjához, és ott a szüleink sírjánál jó elgondolkodnunk, visszatekintenünk a múltra, megvizsgálni magunkat, hogy ne úgy menjünk el a szüleink sírjától, hanem kicsit szentebben menjünk el a szüleink sírját. És itt volt a logikai bukfenc, hogy alapvetően már megint arra gondolt, hogy a szent az azt jelenti, hogy hát egy kicsit jobbnak lenni, aztán végül meg már nagyon jók leszünk, és a végén meg majd még lehet, hogy Vatikánban döntenek is rólunk, aztán kikiáltanak szenté bennünket, mert olyan volt az életünk. Ez egy nagyon fontos gondolat, egy nagyon fontos momentum, hogy a szent nem azt jelenti, hogy tökéletes. A szent azt jelenti, hogy el van különítve az Isten számára. Az Isten számára él, az Isten számára van elkülönítve, az neki való élete. Tehát szentebbnek lenni, azt a hamis gondolatot hozza elénk, hogy az ember lehet tökéletesebb, és aztán majd egyre tökéletesebb lesz. Sohasem leszünk ilyen értelemben jobbak, mert mindig ott van bennünk az óemberi természet, ott van bennünk az óemberi lét, amely egyébként halálra méltó. Tehát én alapvetően bűnös emberként születtem, és bűnös emberként fogok meghalni. Csak ahogy megszülettem, a kegyelem ismerete nélkül születtem meg, és éltem addig, amíg az Isten el nem hívott magának, és el nem választott magának a megtérésben és az újjászületésben, és a halálomkor bűnös emberként halott meg, de Isten kegyelmét ismerő, Jézus Krisztusban kegyelmet nyert, bűnös emberként fogok meghalni. Ebben nem lesz változás egyébként, egyikünk életében sem. Az Úr azt akarja, hogy szentek legyünk, számára elkülönítettek, számára birtokba adottak, tehát az, hogy birtokba adjuk az életünket. De többé nem rendelkezünk fölötte, hanem az Isten birtokába adjuk, hogy a te vedd a kezedbe, te rendelkezz vele, te irányítsd, te műveld, te kezedben legyen, és én nem akarom a magam hatás körébe visszavonni a létemet, lényemet, tehát nem akarok magam dönteni, nem akarok Ézsaiás könyvén visszautalva úgy járni, mint a téveig, mint a juhok. Tehát Isten számára elkülönített birtokba adott,
minden szellemi erővel, szívemmel, lelkemmel, erőmmel, elmémmel, mindenemmel együtt az Úr. Tehát mi ennek az útja? Hogyan lehet ezt elérni? Hogyan juthatok én el ide, hogy szent legyek? A Szentírásnak ezen szakasza, úgy röviden beszél egyébként erről, de ebben is benne van alapvetően minden, amihez szükséges. A 13. versben leírja. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Tehát Jézus Krisztus kegyelme az, ami az első lépés ahhoz, hogy az ember szent legyen. Kegyelem az Úr Jézus Krisztusban való, kegyelem az első lépés, amely a megszentelődés útjához vezet. Ez pedig nem más, mint a megtérés, az újjászületés, amikor már a gondolat megújul, amikor már nem e világhoz igazodik az embernek a gondolkodása, amikor a tudatlanságból az ismeret felé indul el az ember. Amikor a tudatlanságból a felismerés felé indul az ember. És ez egy csodálatos dolog, amikor az ember már felismeri, hogy kicsoda Isten, hogy az Istennek rendje van, terve van, és az a megismerési folyamat egyébként egy nagyon csodálatos út, a megszentelődés útja, amelyen minden keresztény ember elindul, amikor hitre jut, amikor Isten megváltja az életét. A következő lépcső, mint ahogy ebben az igében olvastuk, tehát az első a kegyelem, amikor megújul az elménk, megújulunk Istenben, újjászületés, a következő lépés pedig az, amikor az elme felkészítésre vár. Így kezdődik a felolvasott igeszakaszunk, ezért tehát elméteket felkészítve. Tehát van egy nagyon fontos momentuma, hogy amikor az Isten újjáteremti az embert, újjászüli, akkor egy felismerés adatik az embernek, de utána egy tanulási folyamat indul el. Egy tanulási folyamat indul el az ember életébe, ami egyébként a Szentírásból, egymás bizonyságtételéből, a világ csodáiból, amely körülvesz bennünket, folyamatosan épül, folyamatosan alakul. Egy csodálatos folyamat ez, amelyet egyébként nem szabad megakadályoznunk sohasem. Tehát az első lépcső a kegyelem, második pedig az ismeret szerzése. Tehát ahogy keresztanyámtól már tudjuk, nagyon veszélyes, ha valaki buta, de nem tudja, hogy buta. Vagy úgy gondolja, hogy okos ember. Sajnos sokszor találkoztam olyan magabiztos emberekkel, akik úgy gondolták, hogy az Isten dolgairól mindent tudnak, meg a világ dolgairól mindent tudnak, mert hogy ők okos emberek. És az volt a végkicsengése a beszélgetéseinknek, mint amiről itt van szó, hogy nem tudták, hogy egyébként buták. Nem tudták, hogy valamit nem ismernek a világ egy részéből. Lehet, hogy sok mindent megtapasztaltak, lehet, hogy sok mindent tudnak egyébként különböző tudományokból, de valamit nem tudnak. És olyan jó ezt látni, amikor egy egyszerű ember, a világ értelmezése szerint egy tudatlan ember bölcsességet tud mondani egy egyébként nagyon okos embernek. És ennek egyik leglátványosabb, vagy számomra a legérzelmesebb pillanat az volt, amikor Cserháti professzorról, aki nagyszövetséget tanította teológián, amikor én is ott voltam, mert már hosszú ideig, egyik kedves professzor volt, akivel az Isten igényéről úgy lehetett beszélni, mint az Isten szava, és amikor mentem vizsgázni hozzá, akkor alapvetően bizonyságtételeknek a tömege volt ott közöttünk, mert őt is rettentesen érdekelte, hogy én hogy élem meg a hétköznapjaimban az Istennek az igényét, az Istennel való életet. Ez a Sanyi bácsi, professzor úr, amikor bemutatta a Korintusi levélről készült értekezésének második kötét, ilyen vastag volt egyébként, Korintusi levélnek körül ilyen vastag a Szentírásban, ilyen vastag könyvet írt róla kettőt, és amikor ezt bemutatta, nagy nehezen szóhoz engedték jutni, és akkor elmondta a professzor úr, hogy ez a könyv nem jöhetett volna létre, hogyha mi annak idején Pécsről, egy pécsi értelmiségi családnak a sarja volt a professzor úr, ha mi Pécsről nem megyünk ki, nem tudom megmondani melyik tolnai kisfaluba egy parasztember bibliórájára, ahová az ő értelmiségi szülei kijártak, és az a egyszerű ember vezette a bibliórát, és tett bizonyságot arról, hogy Isten igéje miképpen is működik. És a professzor úrnak egyébként nem derogál, hogy azt mondja, hogy ez a könyv ami tudományosan nagyon nagy értéket képvisel, nem jött volna létre, hogyha az az egyszerű ember, aki az Istentől vette a felismerést, és engedte, hogy az Isten igéje rajta keresztül a pécsi értelmiségi családot is elérje. Ha ez nem indult volna el, akkor nem jött volna létre ez a könyv. És nagyon jó ezt látnunk, hogy az Isten igéje nem a tudományon keresztül, hanem a lelken keresztül épül. De engedni kell, hogy egyébként a lelken keresztül épüljen az ismeret. Akinek egyébként sok adatot, annak nagyra épüljön. Akinek kevés adatot, annak az a kevés épüljön föl, és az a kevés legyen gömbölyűvé, az a kevés legyen keretké. Tehát amit tudja valaki, hogy mutat, addig közel van a segítség. Ami ki tudja mondani az ember, hogy szükségem van az Isten segítségre, nem látom tisztán, hogy hogyan rendezzem be az életemet, hétköznapi életemet, család életemet, házasság, gyereknevelés és ezernyi kérdés, probléma, ami az ember életében, fölteszi a kezét, akkor ott van a segítség. Ha azt mondja, hogy tudom én, nem kell nekem segítség, mint ami egyébként sokszor elég ugrik egy régi ismerős, aki azt mondta, egy-két csendes héten ott volt Biatorbágyon, és utána azt mondta, hogy nekem már senki sem tud újat mondani, nem megyek én már csendes héten, nekem senki nem tud újat mondani. Szegény, buta ember azt gondolta, hogy már eljutott a teljes megismerés, és neki már nincs szüksége ismeretre. Pedig egyébként az életének rendezetlensége mutatta, hogy persze, hogy nincs az ismeret birtokában, még a saját életét sem tudja rendezni, nemhogy még segítene tudni esetleg másokon. Bennünket ez az ige arra biztat, hogy a butaságunkból a tisztánlátás felé elinduljunk. Legalább elinduljunk, vagy haladjunk, vagy növekedjünk. Kinek hol áll az élete? A keresztény élet, tehát a megtérés, újjászületés, és a menetelés a megszentelődés útján. Sokan tiltakoznak a megszentelődés útja fogalma ellen is, de hát hiába tiltakozunk ellen, vagy tiltakozik ellene bárki is, a Szentírás erről beszél. Azt mondja itt ebben az igében is, hogy elméteket felkészítve, tehát folyamatosan induljatok el, hogy szentek legyetek, tehát a megszentelődés útján induljatok el, folyamatosan haladjatok rajta. Most az elme felkészítés a reformáció után kapott egy új lendületet. Most volt reformáció ünnepe, néhány napja ünnepeltük, hogy a 95 tételt Luther Márton kiszögezte a wittenbergi vártemplom falára, hogy legalábbis úgy gondoljuk, hogy kiszögezte, meg úgy gondoljuk, hogy ez így történt. Egyébként lényegtelen az a lényeg benne, hogy Luther Mártonon keresztül az Isten, meg aztán persze még néhány másik emberen keresztül az Isten újra előhozta az emberekbe, hogy menjetek vissza a forráshoz. Menjetek vissza oda, onnan jött egyébként ez az egész gondolat, menjetek vissza Krisztushoz. És mindaz, ami elkanyarodott Jézus Krisztustól, az ő tanításától, a benne való léttől, azt felejtsétek el, söpörjétek ki, és mindent, ami ezt gátolja, azt tegyétek félre, de mindent, ami ezt épít, azt pedig vegyétek be. És a 95 tétel, meg hát egyébként a reformációnak a tanítása, az egyértelmű ez volt, hogy egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből hitáltal, és egyedül a Szentírás, a Szentíráson keresztül. Tehát így összefoglalva ezeket a szóluszokat, vagy szólákat, ahogy latinul szoktuk emlegetni, alapvetően azt lehet mondani, hogy egyedül Jézus Krisztus az üdvözítő. Nincs más üdvösség Jézus Krisztuson kívül, és ez az üdvösség kegyelemből hitáltal lehet az enyém, és az a Szentíráson keresztül ismerhető meg. Tehát nincs más anyag, amin keresztül számunkra ez a hit, ez az ismeret eljött az életünkbe. A Szentírás is annak kijelentése. Jó volt, hogy feldolgozták a fiatalok itt a jelentet, hogy annak idején ment egy gyülekezethez a levél, a szárdiszi gyülekezethez. Ha valaki meghallotta, akkor akinek volt füle a hallásra, és akkor meghallotta, az épült belőle, de utána ez a levél ment sorba, és jött el ide, a Philadelphia evangélikus egyházközségben, nem a kis-ázsiai Philadelphiához, hanem ide a mi Philadelphiánkhoz jött, és hogyha valaki megérti, mi az Istennek az üzenete, hogy az a neved, hogy élsz, és közben pedig halott vagy, ezért támadj fel a halálból, és segítsd a halófélbe lévőket, óriási és csodálatos üzenet. Tehát Isten üzent évezredekkel ezelőtt a Szentíráson keresztül, és ez a Szentírás Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. És Jézus Krisztusról is úgy tesz bizonyságot, mint a megteszített. Tehát nem az az érdekes ebben, hogy Jézus Krisztus hogyan született meg is, és miképpen formálódott, mert sokan leragadnak ennél a pontnál. Pál apostol nagyon komolyan elénk helyezi. Nem akarok tudni közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Tehát nem úgy, hogy kis Jézuska megszületett, és hogy érted ő, milyen bölcseket mondott, és milyen jó lett volna mellette lenni, amikor a hegyi beszédet elmondja. Pál apostol azt mondja, hogy ez mind érdektelen, mert ez csak egy út volt Krisztusnak, hogy a kereszthez eljusson, mert a kereszten történt a megváltásod. Ha a kereszt nem jött volna, ha Jézus Krisztus kereszt halálán nem jött volna, akkor nem lenne üdvössége. Tehát ez a reformációnak az üzenete is. Luther Mártonék ezért hoztak óriási fordulatot a kereszténység életébe, mert újra visszairányították a figyelmet arra, hogy a megismerés, a felismerés, a Krisztushoz való találás az életeteknek a középpontja. Ha ez nem történik meg, akkor a halálban maradtok. Tehát egyedül a Szentíráson keresztül, a Szentírás igazságainak felismerésén keresztül juthatunk el Krisztushoz, rajta keresztül meg a megváltáshoz. Tehát erre utal az is, hogy józanul. Mert azt mondja, hogy haladjatok az ismeretben, elméteket felkészítve, legyetek józanok. A józanság az, amikor az ember nincs tudatmódosító szerek behatása alatt, amikor az ember úgy tisztán áll. Nem befolyásolja semmi sem a tudatát. Sem alkohol nem befolyásolja, sem drog, sem egyéb hamis tanítás nem befolyásolja a gondolkodását. Nincs érzelem, nincs külső pszichikai nyomás, hanem józanul, ahogy az ember meghallja az Istennek a szavát, és az Isten szent lelk azt megérteti a szívünkben, ráhagyatkozva építi az ember, hogy halad tovább a megszentelődés útján. Tehát a befolyásmentességet jelent a józanság. Nagy tragédia az, amikor egy nagy szónoknak a hatására mondja valaki azt, hogy igen, akkor megtérek. Ez a veszély annak, amikor mit tudom, egy Billy Graham típusú ember azt mondja, akkor jöjjön ki, aki át szeretné adni az életét. És akkor egy nagy hatású ember, nagy hatású beszéde kapcsán megmozdulnak emberek, de igazából nem a bűnlátás, a Krisztusra szorulás motiválja az életét, hanem mert hát olyan, és ez egy befolyás, nem józanság. Az Isten azt mondja, hogy józanul, befolyásmentesen szerezzétek meg ezeket az ismereteket, ezeket a felismeréseket, hogy aztán eljussatok a szentélételhez. Tehát ne engedd, a mai ige alapján ne engedd, hogy a korábbi vágyaitok, a tudatlanság idejének vágyai fölnövekedjenek bennetek, és azok eluralják az életeteket, és aztán visszabutuljatok abba az állapotba, amiben voltatok, és legyen bennetek az a gőg, hogy egyébként én Krisztust ismerem, de már a vágyaitok irányítják az életeteket. Tehát kerüljétek el azt, amit keresztanyámnak is tanácsoltam, hogy nem az a baj, hogyha az ember látja, hogy buta, hanem az a baj, amikor nem látja, hogy buta, és ennek ellenére a butaság van az életébe. Isten szeretne bennünket fölkészíteni, elménket fölkészítve, elvezetni oda, hogy szentek legyünk, mint ahogy ő is szent. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem magadat nézted, hanem az elveszett világot. Köszönjük, hogy te nem értékes tanításokat szerettél volna nekünk átadni, hanem önmagadat szeretted volna értünk adni. Hálás a szívem, Uram, hogy ezt a felismerést te a Szentlélek által be tudod adni a szívünkbe. Adnak, hogy ki a maga értelmi szintjén és helyzetében be tudja látni a butaságot, az elbutulást, és ki tudja nyújtani a kezét felét, hogy meg tud azt fogni, és el tudj vezetni bennünket a felismerésre, a megismerésre, és aztán a szentélételbe. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy, aki bennünket szenté tehetsz. Te vagy, aki elhozhatod számunkra azt az időt, azt a helyzetet, hogy mi Isten gyermekeinek neveztessünk. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt megtetted értünk. És minden kínlódás, vagy eresés, meg elbukás, meg felemeltetés ellenére, meg mellett is ott vagy mellettünk, és segítesz bennünket, hogy ott a mennyei elhívásban majd lelkészített helyet elfoglalhassuk. Köszönjük, Urunk, hogy a te dicsőségedre élhetünk-e földön. Amen. hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. A mai Isten tiszteleten, úrvacsorai közösségben leszünk egymásra is az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn asszonykör lesz 17 órától, kedden pedig biblióra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekbe a közösségekbe. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ifjúsági hétvégék lesznek Pilis Csabán most novemberi hónapban. 18 év alattiaknak lesz először november 7-től 9-ig, aztán 18 év felettieknek 21-től 23-áig. Ezekre még lehet jelentkezni, Kis Máté, Resán Kata szívesen veszi a jelentkezéseket. Közben Máté gyere ki, mert Máté pedig egy bibliaiskolai lehetőséget szeretne majd hirdetni a testvéreknek. Addig fölhívom a testvérek figyelmét az imádságlapra, fontos, hogy egymást hordozzuk imádságban, így fizikai távolságok ellenére, vagy mellett is Máriának a családját ott Dániában, hisz nagy kulturális, meg fizikai távolság is van közöttünk, de mégis jó, hogy egyek lehetünk az Úr Jézus Krisztusban, és tudhatunk egymásról, és hordozhatjuk egymást imádságban. Természetesen ott vannak az amerikai testvéreink is, múlt héten Anasztáziának volt itt a püspöke, Steve Nelson a barátjával, aki szétnézett itt, hogy hogyan végezzük a szolgálatunkat. Még neki számára és Anasztázia számára is nehéz volt az, hogy mit keres itt egy chicagói püspök örökszálláson. Először nem is értette, hogy Chicagóból hogy tudhatja valaki, hogy hol van örökszállást, de tudta, mert barátunk, és ezért eljött meg, mert meglátogatta bennünket. Tehát jó ezeket a távoli kapcsolatokat is tudni meg, imádságban hordozni is egymást. Erre jó a hírlevél, imádság sora. Ezeket vegyük a kezünkbe minden sűrűn. Máté pedig akkor szeretne
Egyelőre ez még egy lehetőség, az Eke Bibliaiskola kapcsán fölmerült az a lehetőség, hogy esetleg Nyíregyházán egy kihelyezett tagozatot indítanánk, viszont ehhez valamilyen szintű létszámot el kéne érni. De mielőtt ezekről a technikai dolgokról beszélnék, egy rövid gondolatot mondanék erről, hogy mi is ez a Bibliaiskola. Nagyon kapcsolódik amúgy az ige hirdetéshez, annak bizonyos részeihez, hiszen ez egy olyan bibliaiskola, ami alapvetően azoknak az embereknek szól, akik már megtértek, újonnan születtek, és szeretnék az elméjüket megerősíteni, tehát tényleg pont amiről az Isten tisztelet is szólt.
Józanságban.
Így van, tehát a józanságban, és megismerni Krisztusnak a tanítását. Ez tulajdonképpen az egész Bibliának a részletes Ószövetség, Újszövetséget végigvesszük, és emellett több fontos tantárgy van még, de talán egy kicsit személyes benyomás szerepel, vagy amit én megtapasztaltam a bibliaiskolában, arról szeretnék egy mondatot mondani. Az én életemben nagyon nagy segítség volt ahhoz, hogy elkezdjek szolgálni fiatalok között, mert mindig az volt bennem, hogy hogyan szolgáljak én, amikor igazából alapvető ismereteim hiányoznak, és nekem ez egy óriási ajándék, óriási támasz volt abban, hogy az ifjúsági szolgálatba egyáltalán el tudjak indulni. Másfelől, ami egy óriási ajándék volt, még az ottani közösség, tehát hogy ott megismertem hívő testvéreket, mind a mai napig sok olyan barátom, testvérem van, akiket ott a bibliaiskolában ismertem meg. És talán egy harmadik nagyon személyes dolog, hogy az Ószövetség nekem ebben az időszakban vált érthetővé. Ebben az időszakban kezdtem jobban megérteni az Ószövetséget, addig igazából nem sokat tudtam vele kezdeni. Talán a technikai információkról annyit, hogy ez még idei évben elindulna, hogyha megvan a létszám, ez 15 fő. Eddig úgy néz ki, hogy egy olyan 9-10 fő körül már van, aki ebből a térségből jelentkezett. Úgyhogy ha még egy 4-5 fő úgy gondolja, úgy látja, hogy Isten indítja erre a jelentkezésre, akkor ezt akár nálam, de akár Katánál, Misi bácsinál meg lehet tenni. Talán még egy fontos információ, hogy ez ingyenes, tehát ezért nem kell fizetni. És 2 éves, és plusz egy, az már a harmadik év, az egy ilyen gyakorlati év, az már egy rövidebb időszak. Gyakorlatban kell az elméleti tudást gyakorolni, és talán még ami fontos, hogy ez havi egy hétvégét jelent. Tehát ez tulajdonképpen így van megoldva, és akkor Nyíregyházán, ha összejön, akkor valószínűleg az Emmaus gyülekezetben lenne az oktatás. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretné az ismereteit bővíteni, neked iskolára lehetőséget ad. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk az úrvacsorára készülve egy ének eléneklésével. Most a 440-es számú éneket énekeljük az úrvacsorára készülve. 440-es ének. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájában, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Hallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg minden bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűnménységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú énekünket énekeljük majd úrvacsora éneként, 257-es éneket. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról.
Ezért az üdvözültek mennyei seregével is, a földön élő egész anyaszent egy házaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldelm a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik. Bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség,